barátaiktól is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik. Nem én választottalak e ki titeket, e 12-t. Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskariótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül.
És akkor zsidókhoz írt levél a 4. fejezet, 12-13.
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velő szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.
Köszönöm, imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, ezekért az igékért, és arra kérlek, hogy most nagyon-nagyon segíts nekem, hogy ezeket úgy át tudjam adni, ahogy kell. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Hogyha a János Evangélium 6. fejezetét olvassátok, akkor... Nem kell, köszi. A János Evangélium 6. fejezetét, hogyha olvassátok, akkor ott több dolgot is olvastok. Egyrészt olvastok kenyérszaporításról, több minden másról is olvastok. Olvastok többek között egy nagyon kemény beszédről, ami hát igazából nem volt kemény, de az akkor élő zsidóság számára ez nagyon keménynek tűnt, amikor Jézus arról beszélt, hogy ugye, hogy ő az élet kenyere, ő az a mennyei kenyér, akivel táplálkozni kell, sőt arról beszélt, hogy aki nem eszi az ő húsát, és nem issza az ő vérét, annak nincs élete, nincs örök élete, és ugye ez a kijelentés megdöbbentően hatott az akkor élő zsidóságra, azt gondolták, hogy itt valamiféle furcsa kannibalizmusról van szó, és azt olvassuk ugye a 60. verstől, hogy a tanítványok közül is többen megbotránkoztak Jézusban, és elhagyták, ott hagyták őt. És tulajdonképpen a 12-höz fordult ezután Jézus, és a 12-től kérdezte meg, hogy ti is el akartok-e menni? És ugye a 12 mondja, hogy Péter apostol ugye mondja, hogy hát kihez mehetnénk, de hát ugye ezt a többiek nevében is mondta, hiszen örök élet beszéde van nálad. És testvérek, én úgy érzem, és rögtön a lényegre is térek, amíg marad rá időm, hogy én úgy érzem, testvérek, és ez az üzenet, amit Istentől ma nektek át kell adnom, hogy tudjátok, ott, ahol Isten igéje megszólal, ott megtörténik egy szétválasztás. Akár akarjuk, akár nem. Minden esetben van szétválasztás. Isten beszéde minden esetben szétválasztáshoz. Szétválasztást hoz az életünkben, szétválasztást hoz a környezetünkben, és szétválasztást hoz a gyülekezetünkben is. És ennek a szétválasztásnak egész egyszerűen muszáj megtörténnie, mert az ige, tudjátok, más helyen is beszél arról, hogy Isten elválasztja a pejvát a búzától, például ugye Bemerítő János is beszél erről, és ez az elválasztás, ez kell történjen a mi életünkben is, hiszen a jót el kell választani a rossztól, hiszen a megszentelődésnek a folyamata, amin a hívő embernek végig kell mennie, abban benne van, hogy a jó és a rossz folyamatosan szét van választva. És ugyanígy van ezt, tudjátok, egy gyülekezetnek az életében is, hogy maga a gyülekezet is nem csak egyénileg, hanem itt a Földön még testületileg is megy végig egy úgynevezett megszentelődési folyamaton, bár szent a gyülekezet, és szentek vagytok ti is, akik újjászülettetek, mi is, akik újjászülettünk, aki újjászületett, szentek vagyunk. Pál mondja, írja, hogy a Korintusban élő szenteknek írom ezt a levelet, és közben ugye érdekes dolgokról olvasunk, mindenféle házasságtörés, bálványimádás és kiskorúságnak a bűnei voltak, azok között, akikről Pál azt mondja, hogy szentek. Hogy most hogy van ez akkor? Ez úgy van, testvérek, hogy kétfajta oldala van a mi szentségünknek, és biztos emlékeztek rá, hogy egyszer beszéltem erről. Az egyik oldal, ez az úgynevezett jogi oldal, ami azt jelenti, hogy a mennyben tulajdonképpen már fenn van tartva számunkra a szentség. A mennyben mi már szentek vagyunk. Ugye az Efézus 2 beszél arról, hogy ülünk fent, feltámadtunk vele együtt, és ülünk fent a trónon az Úrral, holott közben itt vagyunk a földön, a lábunk itt van a földön. És ugye ez egy nagy titok, egy nagy szellemi titok, hogy hogy is van ez a dolog. Tehát tudjátok, az egyik oldal a gyakorlati oldal, és a jogi oldal, hogy szentek vagyunk. Szentek vagyunk a mennyben, Isten az újjászületett embert Krisztusban látja már, és látja az új teremtést Isten a mennyben, látja Isten azt, amit mi még nem látunk, és látja azt Isten, hogy ez az ember, aki az én gyermekem, szent. Ugyanakkor itt a földön tudjátok, hogy még időben vagyunk. Be vagyunk zárva az időnek a síkjába, az idő korláta alatt vagyunk. És ezért ezt a szentséget mi folyamatban éljük át. A megszentelődésnek a folyamataként éljük át. Tulajdonképpen egyszerre vagyunk szentek, és egyszerre kell megszentelődnünk. De az a titok az egészben, hogy aki nem szent, az nem tud megszentelődni. Tehát ahhoz, hogy meg tudjon egy ember szentelődni, hogy a megszentelődésnek a folyamata végig menjen az ő életébe, ahhoz neki már el kell hinnie azt, hogy a mennyei nézőpontból ő már szentségben van. És ezt a megszentelődési folyamatot végzi el bennünk nagyon sok minden. Isten nagyon sok eszközt felhasznál ennek érdekében, többek között a megpróbáltatásokat, nehézségeket, van úgy, hogy más testvéreket, körülményeket, és felhasználja ehhez az igét. Az igét is felhasználja ehhez. És az ige, azt tudjátok, kard, szétvág, széthasít bizonyos dolgokat. Ahogy a Zsidó 4:12-13-ban is olvastuk, hogy elhat az ige. Elhat a szívnek, a léleknek, az ízületeknek és a velőknek a megoszlásaig, és ott szétválaszt. Szétválasztja a lelkit a szellemitől. Szétválasztja az ízeket a velőktől. Ugyanúgy, amikor olvassuk, hogy amikor az áldozatot megölték, akkor utána a főpapnak is az áldozatot ketté kellett vágnia, és ott is neki is szét kellett hasítani az áldozatot, és ugyanezt a példát használja itt a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ugyanígy az ige szétvág bennünket, bennünk bizonyos dolgokat, és ott a 14. verstől már érdekes, hogy a főpapról beszél, Jézus Krisztusról, és ez az ige, ez maga Jézus Krisztus, a mi főpapunk, és amikor itt az történik, hogy amikor te fölmész az oltárra, szellemi értelemben fölmész az oltárra, mint élő áldozat, akkor jön a főpap, és elkezd benned az igén keresztül hasítani, széthasítani különböző dolgokat. És testvérek, azt szeretném nektek mondani, hogy ez jó dolog. Ez jó dolog. Ez jó dolog, azért jó dolog, mert ebben az esetben Istenről tudhatjuk, hogy munkálkodik az életünkben. Ugyanezt akarta Isten végezni Izrael fiainak az életében is, de ők megbotránkoztak Jézusban, amikor Jézus tartott egy beszédet, és elmondta, hogy ő a mennyei kenyér, akkor megbotránkoztak benne, és nagyon sokan elhagyták még a tanítványai közül is. És ugyanígy van ez ma is, testvérek, hogy sokszor megbotránkozunk az igében, megbotránkozunk az ige hirdetésben, akkor is, amikor pedig tudjuk, hogy Isten szólni akar hozzánk, azért, mert szeret bennünket, azért, mert foglalkozni akar velünk, azért, mert jó terve van felőlünk. Tehát ez az üzenetemnek a lényege, testvérek, hogy Isten szétválasztani akar, és engedjétek ezt a szétválasztást. Engedjétek Istennek, hogy ezt tudja munkálni bennetek, bennünk, mindannyiunkban. Jézus mondja, hogy a test nem használ semmit, a szellem az, ami megelevenít, és az én beszédem élet és szellem. Ez azt jelenti, hogy nekünk minden nap, amikor olvassuk az Isten beszédét, minden nap, amikor olvassuk az igét, akkor kell kapjunk élő, megelevenített igét, kijelentett igét, réma igét Istentől, olyan igéket, amelyek belehasítanak a mi életünkbe, és amelyek változtatnak bennünk, és segítenek minket, hogy az Istennek a terve végig tudjon menni az életünkbe, mert Istennek jó terve van felőlünk. A Jeremiás 29-ben azt olvassuk, testvérek, hogy jó terve van felőlünk Istennek. Kívánatos véget akar adni nekünk, kívánatos véget, és ezt el kell hinni, és akkor is hinni kell ebben, amikor a körülményeink ennek pontosan az ellenkezőjét mutatják, mint hogy én is pontosan ilyen helyzetben vagyok. El kell hinni, testvérek, el kell hinni, hogy Isten kívánatos véget akar nekünk adni, és most megiszom ezt a vizet. Köszönöm. A 2 Mózes 32-ben olvasunk egy nagyon érdekes igét, ezt nem olvassuk fel, csak elmondom. Mózes már fönn volt a hegyen, 40 napja és 40 éjjel, étlen szomjan, ott volt Isten jelenlétében. A nép, aki a hegy alján volt, ők úgy látták, minthogyha a hegy tűzben égne. De hogyha az előző fejezeteket nézitek, akkor azt olvassátok például, talán azt hiszem pont a 2 Mózes 24-be is, hogy Mózes bement a felhőbe. Mózes nem a tűzbe ment be, hanem a felhőbe. Ugyanezt a látványt a nép lenn a hegy alján úgy látta, mintha a hegy tűzben égne. Ez azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét különböző aspektusokban, különböző módon érzékeljük. Aki még messze van Isten jelenlététől, az először Istennek a szentségét kezdi el érzékelni, és ez a szentség sok esetben ijesztő az ember számára, és úgy látja szellemi értelemben a hegyet, mint hogyha tűzben égne a hegy. De ahogy az ember kerül egyre közelebb Istenhez, és egyre jobban bekerül Isten jelenlétébe, úgy az embernek a Isten jelenlétéről alkotott képe, ismerete egyre inkább megváltozik, ahogy Mózesről is azt olvassuk, hogy bement a felhőbe, a tűz átváltozik felhővé. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Istentől olyan mértékben tudjuk csak megismerni, amilyen mértékben hajlandóak vagyunk közel kerülni hozzá. Értitek? Olyan módon tudod Istent megismerni, amilyen mértékben hajlandó vagy közel kerülni hozzá. És ez az Istenhez való közelkerülés, ez sokszor fájdalmakkal jár, testvérek. Ez sokszor nehézségekkel jár, testvérek. Ezért sokszor árat kell fizetni, testvérek, a megváltásért, az üdvösségért nem kellett árat fizetni. Azért, hogy bejuss a mennybe, nem kellett árat fizetni. Jézus Krisztusnak kellett egy nagyon-nagyon kemény árat megfizetni. Olyan árat, amit egyikünk se tudott volna megfizetni sose. Ezért nem kell árat fizetni. De ha tanítvány akarsz lenni, testvérem, remélem, hogy nem ez lesz az utolsó szavam és mondatom hozzátok. De hogyha tanítvány akarsz lenni, testvérem, akkor szeretném neked elmondani, hogy a tanítványságnak ára van, és ezt az árat neked kell személyesen megfizetni. Ne várd, hogy ezt az árat a lelkipásztorod megfizeti helyetted. Ne várd, hogy ezt az árat a gyülekezet vezetősége megfizeti helyetted. Ezt az árat nem tudod kipótolni gyülekezet építéssel, programokkal, sablonokkal, mindenféle tanításokkal. Nem tudod kipótolni, mert ez az ár a te életed, testvérem. És azt mondja Jézus, hogy aki meg nem tagadja az ő lelkét, és meg nem gyűlöli az ő lelkét, és föl nem veszi az ő keresztjét, az nem méltó hozzám, nem lehet az én tanítványom. Miért? Azért, ez sokszor ilyen szadizmusnak tűnik, pedig nem az, azért, mert arról van szó, hogy a menny és a föld között, tudjátok, áthidalhatatlan a szakadék. És mi hiába születtünk újjá, nem hiába, dicsőség az Úrnak, de a lelki, a lelkünk, az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk, az nem született még újjá, csak a belső emberünk. A lelkünket oda kell tenni az oltárra, az Istennek az oltárára. A lelkünket meg kell újítani, és az elménket meg kell újítani az Isten igéjének a fényébe, mert a lelkünk nem született újjá, a szellemünk született újjá, a belső emberünk, a lelkünknek át kell mennie azon, amit egy körülbelül 5-6 perccel ezelőtt én úgy fogalmaztam meg, hogy megszentelődés, és ez egy folyamat. És ekkor történik az, hogy az ember, amikor úgy tudod magadat megtagadni, úgy tudod a lelkedet megtagadni, hogy folyamatosan, amikor tapasztalod, érzékelt, hogy szól hozzád az Isten igéje, amikor érzed, hogy az, ami az igébe hangzik, az valóban neked szól, akkor ennek folyamatosan alárendeled a lelkedet, alárendeled a gondolkodásmódodat, tehát itt nem egy ilyen extra mazohista, nem tudom milyen dolgokat kell csinálni, nem, az önmegtagadás az egy nagyon egyszerű dolog, időnként fájdalmas dolog, de valójában nagyon egyszerű dolog, azt kell csak csinálni, hogy amikor te felismered, hogy az Isten szólt hozzád, akkor annak, amit Isten mondott neked, újra és újra alárendeled magadat. És ekkor megtagadod a lelkedet, és halálba adod a lelkedet, de ez nem egy öncélű dolog, mert a halál után jön a feltámadás, testvérek. És amikor halálba adtad a lelkedet, akkor a lelked is átmegy a feltámadott életnek a tartományába, és élvezed a feltámadott életnek az erejét. Élvezed a feltámadott életnek a dicsőségét. És nem egy zombi leszel, nem egy robot leszel, nem az történik, hogy kiüresíted magad, és ennyi, hanem az önmegtagadáskor az történik, hogy a lelkedbe a földi tartalmat engeded Istennek, hogy lecserélje mennyei tartalomra. És a 2 Mózes 32-ben azt olvassuk, hogy azt mondta a nép az Áronnak, hogy ez a Mózes, aki fölment a hegyre, ez a Mózes, aki megfizette az árat, ez a Mózes, aki tanítvány lett, ez a Mózes, aki ott volt Isten dicsőségében, ezzel a Mózessel nem tudjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy meg is halt. Bement abba a tűzbe, és meghalt. Mert lent, akik a hegy alján álltak, ők úgy látták, hogy Mózes bement a tűzbe. És ezért azt mondták Áronnak, csinálj nekünk egy Istent, akit imádhatunk, aki előttünk jár, mert ezzel a Mózessel nem tudjuk, hogy mi történt. Csinálj nekünk! És nagyon gyakran ez történik ma is, tudjátok, hogy az emberek csinálnak. Csinálnak különböző dolgokat. Ami látható, megfogható, hallható, látható, ami ott van, amit meg tudom fogni, és amire azt tudom mondani, hogy ez az én Istenem, aki kihozott engem Egyiptomból. Ezzel akarták Izrael fiai megúszni a személyes Isten keresést. Nem, én nem keresem az Istent. Majd a lelkipásztor helyettem, majd Mózes helyettem keresi az Istent. Majd a gyülekezet vezetői helyettem keresik az Istent. Csináljatok nekünk, csináljatok egy borjút, valamit, ami látható, ami itt van, ami megfogható. Ez a materialista embernek a szemlélete, a hozzáállása. Testvérem, drága testvérem az Úrban, Isten azt mondja neked, azt üzeni neked most rajtam keresztül, hogy ne állj ott a hegy aljánál. Gyere föl a hegyre. Gyere föl a hegyre, oda, ahol Mózes van. Vagy úgy is mondhatnám az evangéliumok alapján, gyere föl a hegyre oda, ahol Mózes, Illés és Jézus Krisztus van. Gyere föl a hegyre, hagyd ott, dobd el az aranyborjúdat, dobd el a bálványodat, és menj föl a hegyre, menj be Isten jelenlétébe, mert ott sokkal dicsőségesebb dolgok várnak rád. Ott fogod megtapasztalni és megtalálni azt a mennyei mintát, amit át tudsz venni és be tudsz építeni az életedbe. Ott fogja Isten kibontani előtted azt a jó tervét, azt a kívánatos véget, amit ő adni akar neked. De ehhez föl kell menni a hegyre. Ehhez be kell menni Isten jelenlétébe. Imádkozzunk, testvérek! Drága mennyei atyám, hálát adok neked a te beszédedért. Uram, én elmondtam, amit elmondtam, és elmondtam, ahogy el tudtam mondani. Nem tudtam most ennél többet átadni, Istenem. De köszönöm, hogy ebben is megsegítettél, Uram. Hiszem, hogy voltak ma testvérek, akikhez tudtál szólni, Uram. Hiszem, Uram, hogy az a te akaratod, hogy ez a szétválasztás tudjon történni a mi életünkbe, és hogy felmenjünk a hegyre, bemenjünk a te jelenlétedbe, Uram. Köszönöm, mennyei atyám, hogy te nagyon szereted ezt a gyülekezetet. És azt akarod, Uram, hogy mindannyian tanítványok legyünk, a te tanítványaid. Köszönöm, Istenem, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Isten áldjon benneteket. Testvérek, bocsássatok meg, de nagyon gyenge vagyok fizikailag, és nem tudtam többet elmondani.